Sziasztok, ez a könyvpár a 109. adása Gepivel.
És Rékával. Hát be kell vallanunk, csúsztunk két hetet, ez az én kérésem le történt. Én már évelején nagyon besokaltam ettől az olvasás mizériától. Az történt ugyanis, hogy nekem nem azokhoz van kedvem, amiket így megbeszélünk, és így nehéz haladni a dolgokkal, és egyszerűen azt éreztem, hogy ez egy kezdett egy púp lenni a hátamon, és akkor a Dávid mondta, hogy kivehetek szabadságot, és én ezzel a jogommal, vagy lehetőségemmel inkább úgymond éltem, hogy nagyon szépen köszönöm. Most már azért sokkal derulátóbban látom ezt az évet ilyen szempontból. Úgyhogy a mai témánk az a Madács Imre, az ember tragédiája, eredeti szövege és a Nádasdy Ádám féle prózai fordítás. És mivel mi ennek kapcsán létrehozott színházi előadást is megnéztük, úgyhogy biztos, hogy arról is fogunk szót ejteni. De előtte még van egy-két témánk.
But first,
congrats to Szilárd, Sisi, for the next chapter in his life. Szóval, gratulálunk, hogy a Mengin a legalkalmasabb, és úgy tűnik egyetlen embert találták meg, aki a kultúrában bármit tehet-e jó magyar földön, úgyhogy Demeter Szilárdnak gratulálunk, hogy ő lesz
a kultúra lángoló kardjaként Döfi Átlán Csájhával a
magyar nemzet testét.
A poszt-68-as támadások testét.
A poszt, az igen, az így fontosabb volt.
Szóval...
Szóval én azt nem, tehát tényleg én azt gondolom, hogy ezekben az intézményekben rengeteg ember dolgozik, van, aki mondjuk évtizedek óta, vagy bármi. Szóval ez nem meglepő.
Mert ugye nem azért nem meglepő, mert nem a hozzáértésről, vagy a szakmaiságról szól. Lehet egyébként egy igazgatónak nem is feltétlenül nem. Kell a legszakmaibbnak lennie, neki a legjobb igazgatónak mondjuk, kell lennie.
Mondjuk,
de itt, bocsáss meg egy pillanat, itt szerintem nem is a szakmai hozzáértés, hogy a legjobb igazgatóság volt a legnagyobb kritérium, hanem a hűség. Ez egy olyan rendszer, ahol a hűség mindennél többet ér.
Én szerintem még a Demeter Szilárdban még az volt a szimpatikus, hogy amikor a PIM-élére került, akkor nagyon szépen beszélt az ott lévő embereknek a munkájáról. Tehát ha valamit meg kell dicsérni, akkor legalább ezt, hogy nem azt mondta, hogy én jövök és mindent eltörlök, hanem azért egy kicsit másféle hozzáállás volt, úgyhogy ez reméljük a Nemzeti Múzeumban is így lesz.
Plusz még az a Petőfi Kulturális Ügynökség, meg az egész e köré szervezett világ, az legalább hogy mondjam, izgalmas volt, meg új volt, meg jól működött, attól a meg minőségi tartalmat gyártott. Most úgy, hogy nem beszélünk arról, hogy mi az a konkrét tartalom, ami ott van, és kik azok a, nem tudom, előadók, meg mivel töltötték meg. Az a keretrendszer, amit ott létrehoztak, az szerintem egészen jól működik, és teljesen kortárs, az olyan, ami ennek lennie kell, az már egy más kérdés, hogy kik a díjazottak, kikkel csinálnak interjút, kiket emelnek ki, kiről neveznek el, milyen szexuális zaklatóról és ragadozóról neveznek el, mi az, nem tudom, nem is csak egy tanfolyam, hanem valamilyen különálló iskola, vagy intézmény, vagy képzési rendszer. Tehát ez, hogyha ezt félretesszük, akkor maga a rendszer, amit létrehozott, az szerintem teljesen oké, és lehet egyébként, hogy ezért is ez is jelentősen nyomott alatba, amikor kiválasztották. Van még bármi, amit hozzá szeretnél
fűzni? Nem, én csak gratulálok. Remélem, minden jól fog menni, mint eddig is.
Gratulálunk, Kappa. Szóval, a következő dolog, amiről szeretnék beszélni, megláttam egy videót a YouTube-on.
Aztán, meglepő és mulatságos,
igen. Aztán lekattintottam, és elkezdett több ilyet ajánlani. Ez a harmadik meglepő dolog ebben a történetnek, a harmadik szavában. Szóval lekattintottam, ez arról szólt, hogy egy újságíró kiakadt, hogy eltűnnek a filmek a streaming szolgáltatókról, és nem ezt ígérték. Azt ígérték nekünk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy majd amikor jön a streaming, akkor egy vagy két helyre előfizetünk, és ott lesz a kánál, mert mindent elérünk. Ehhez képest az van, hogy sorban tűnnek el az egyik helyről, tűnnek fel a másik helyen, országonként, kontinensenként változó a könyvtár, a Star Trek-et
nem, nem lehet... Kell, nem tudom, mennyire meglepő dolog, hogy ezen, ahogy a sugárzási jogok eddig is országonként mások voltak, tehát igen.
Igen, de nem is csak ez, hanem az, hogy egyik példának hozta fel, hogy a Star Trek, ami a Paramount egyik brandje, az konkrétan eltűnik a Paramount streaming platformjáról, az, hogy a Willow teljesen eltűnt a Disney platformjáról, úgyhogy már meg se lehet nézni, már olyan, mint hogyha nem is létezett volna. Nyilván anyagi okok miatt, hogy a ne kelljen a készítőknek fizetni. És akkor elsorolta az egész rendszernek az összes hibáját, megvédte kicsit a rendszert azzal, hogy cserébe meg kényelmes, és megnyomsz egy gombot, és elindul a Netflixen a sorozat. Viszont nincsen igazából, nincs olyan, hogy mi a tiéd, nincs olyan, mint ami nálunk a könyveknél, hogy itt van mondjuk ez az ember tragédiája a kezemben, ez a médium, ez így az enyém, ez az én tulajdonom. Hogyha ugyanezt streamingelve, és egyébként már kicsit olyan, mint hogyha könyvtárból kivenném, vagy egy online könyvtárból, vagy megvenném az Amazonnak a
de webshopjába. De tényleg ez az újságíró 2024-ben jött rá erre? Hogy az a baj, hogy nem miénk az ami a dolog?
Nem tudom, ebben az évben csinálta meg róla a videót, és azt hiszem, hogy elkezdett többet ebben a témában ajánlani nekem a YouTube, és nem tudom, hogy most bekerültem egy újabb buborékba, vagy tényleg van egy olyan movement, hogy vegyünk DVD-ket, megvegyünk...
Hát ez ugyanígy van, hogy a Spotify meg a Deezer előretörésével előtört megint a bakelit, meg hogy ezek. Ha megnézed kedvenc másik podcastereinket, akiket hallgatunk, ők is azt mondják, hogy előveszik a régi DVD gyűjteményt, és azokat a filmeket nézik végig, mert hogy lútri, hogy mit veszel elő a streamingen.
Igen, az FB2 az egyik podcastjában mondta.
Igen. Ők sok minden, bár régen minden jobb öregségbe értek már el, de most ezt nem nyitom ki ezt a dolgot, de hogy valamit valamiért. Tehát én azt gondolom, hogy én sosem gondolkodtam erről úgy, hogy ezek nekem örökké ott lesznek. Ez egy lehetőség, ez egy bármilyen dolog. Tehát ez nem az én tulajdonom, vagy valami. Tehát ez az elejétől szerintem borzasztóan világos volt. Hogy nem az van, hogy ezt veszem.
Szerintem világos volt, és annyira világos volt, hogy erre senki sem gondolt, mert mindenki élt a lila ködben, és aztán utána kezdtek el ezek a kehék kijönni.
De milyen kehe, Dávid? Tehát, hogy így, ha én akarok valamit, akkor de nekem az a fontos, hogy az én gyerekeim lássák az óza csodák csodáját, akkor én meg fogom azt valahogy oldani, vagy szerezni, vagy bármilyen. Tehát ez szerintem inkább csak az, hogy most kezdünk rájönni arra, hogy valójában egy algoritmus, tehát egy algoritmus határozza meg, hogy mit nézzünk, és 10 év után jöttünk rá, hogy ja, nem tudom megnézni a régi filmeket, amiket szeretek. És a tévében ez volt a jó, hogy tudtad, hogy a Bud Spencer ekkor van, aminetet egy biztos pont. De a streaming nem ilyen.
Igen, a történetnek a másik fele, amiért ezen ennyire kiakadt, az eredeti, azt hiszem IGN, de nem biztos, lehet, hogy más újságíró, hogy ezzel párhuzamosan az USA-ban kezdenek eltűnni a Walmart és a más forgalmazóktól a DVD-k, de úgy, hogy áruházláncok, országos áruházláncok, kontinensnyi országnyi áruházláncok döntenek úgy, hogy ők soha többet nem forgalmaznak DVD-t. És hogyha most megnézed, Magyarországon is a MediaMarktban tudsz talán egyedül DVD-ket venni, talán még. Azon kívül meg lehet őket rendelni. Én konkrétan egy külső meghajtóban kezdek el gondolkodni, ahol letkalózkodom a de Dávid, filmeket.
De hogy most nem értem, hogy miről van szó. De nekem eleve azt csinálják, hogy eleve ez egy könyves podcast, könyvekről beszélünk, a könyv az egy papíron ott van, és az örökké él, az örökké a tiéd, hogyha nem történik vele valami, nyilván azok is áporlannak egy ponton.
Igen. Erre akartam kihozni a végén.
Igen, csak egy a papírnál értékállóbbat még nem találtak, hiszen még a pergamen papírjaink is, meg a kódexek is megvannak. A film nem egy olyan technológia, aminek megtalálták azt, hogy mi bír ki akár 70-80 évnél többet, mert a DVD sem bír ki többet. Nem. Tehát te hiába csinálsz egy gyűjteményt, az nem adhatod a gyerekeidre, mert a gyerekeid már nem fogják tudni nézni.
Igen.
Tehát, hogy itt valami olyan, hogy azt hisszük, hogy azok a dolgok, ami a mi életünkben vannak, azok örökké kell, hogy tartsanak, vagy bármi, de nem kell. És én meg, őszintén szólva, én ezt az egész DVD dolgot is túlpörögve tartom, hát akkor nem látjuk azokat a filmeket, vagy nem úgy látjuk, vagy akkor lessük az örök mozgó mozit, vagy bármilyet, ahová elmegyünk, vagy bármilyet. Tehát nekem ezek ilyen, én eleve nem szeretem a DVD-ket, mert hogy hamar tönkre mennek, tök hamar meg tud karcosodni, felesleges, nem környezetbarát dolog, tehát, de én valahogy én a streamingnek azért örülök, és én azért szeretem, mert azért meg lehet rajta találni azokat, amiket te szeretnél. Tehát a Mary Poppins nem fogja levenni a Disney. Nekem az meg fontos, mert ezt már akarom nézni a gyerekekkel, legalább még 10-szer.
Igen, és közben levette az első 10 Star Trek részt a Paramount a saját legnagyobb brandjének a 50 éves történelmét így kihúzta a listájáról. Akkor a Disney is leválti a Dumbót.
De a Disney nem annyira hülye, mint a Paramount.
Bízunk ebben. Vagy nem éri nekik annyira meg, mert ugye ez az a szög, amiről még nem beszéltünk, hogy az összes ilyen döntés mögött egész egyszerűen csak egy Excel táblázat, és az annak a végén csilingelő dollárok vannak. Semmi köze a kultúrához, semmi köze az értékteremtéshez, semmi köze a hagyományokhoz, semmihez. Az Excel táblázatban hogy jön ki a nézettségből
fakadó bevétel meg kiadás. De Hollywoodnak soha nem volt ilyen szempontból a kultúrához, ilyen szempontból köre, vagy köze. Tehát alapvetően ez egy mindig is pénzorientált dolog volt. Tehát ez nem, ez megint egy olyan íz, hogy azért, mert a Jézus utolsó megkísértésére emlékszünk, arra jutott 100 nem tudom olyan film, amire ma már nem emlékszünk, de arra mentek az emberek a moziba. Tehát, hogy ez megint egy ilyen utólag kicsit megszépíti a dolgokat az emlékezetünk, hogy mert akkor az emberek még ilyen filmeket néztek. Nem nézték a művészfilmeket, akkor se.
De én egyáltalán nem ezt mondom.
Tudom, hogy ezt mondod, csak hogy ez sose érte meg nekik. Ez nem a streaminggel jött be, hanem az egész iparág olyan, hogy nem éri meg. Hiszen a könyvhez jó esetben 1 + 5-6 ember kell, egy filmhez meg több 100 000.
Igen. Hát én nem azt mondom ezzel, hogy most így kitaláltam valami újdonságot, meg
tudom, hogy nem azt mondom,
sorozatban ráéreznek a youtuberek valami újra,
hanem szerintem csak az van, hogy ez az
erről a témáról akartam beszélni.
Szerintem az amerikaiak mindig elhiszik, amit mondanak nekik, és akkor így optimisten mennek elő a világba, hogy jaj, de jó, fejlődünk meg minden. Én egy pessimista európai ember vagyok, sose gondoltam volna, hogy eljön a Kánaán. Nem is jött el.
Eljött a Kánaán Madácsnál.
Hát, Madács egy érdekes érdekes szerző. Én, amikor ugye ez kötelező volt, én ezt végigolvastam, meg minden. Most nem jutottam teljesen a végére ebbe az új prózai dologban, de
végignéztük a darabot.
Te hogyan olvastad ezt a könyvet?
Én mondjuk a 80%-ban vagy 90%-ban a Nádasdi fordítást olvastam, és mondjuk 10%-ban vagy 20%-ban az eredetit. És az eredetiben is voltak könnyebben befogadható, meg kevésbé befogadható szakaszok az időben régebbiek, tehát amik a történelem korai időszakában játszódó színek, ott én a szöveget is kicsit nehézkesnek éreztem, az eredetit, a Madácsot, míg a kortársabb színeknél, Prágánál, tehát London az igazi kortárs szín, de ami már úgy közelebb volt, ott könnyebben olvashatónak éreztem, úgyhogy én általában a Nádasdi szöveget olvastam, mellé néztem néha egy-egy oldalt, vagy volt olyan, hogy egy oldal Madács, és aztán 3 oldal Nádasdi. Néha volt olyan, hogy mind a két oldalt elolvastam.
És melyik jött be?
A Nádasdi.
Tehát ugye az, hogyha csak Nádasdit olvastam.
Igen, igen. Az teljesen más, és sokkal... Tehát én nem éreztem, hogy az elvesz bármit is a szövegből, és nagyon sokat hozzáadott egyrészt megértésben, másrészt meg nem tudom, az olvasás ritmusában, meg élményben. Nagyon, nagyon szaggatott, és nagyon nyögvenyelős volt így is olvasni, mert ugye A madács nagyon sokszor belenyúl a nyelve azért, hogy kijöjjenek a jambusok, és lábjegyzetele is a saját szavait, hogy ez a szó azt jelenti, hogy, és aztán később a nádosti meg megmagyarázza a függelékben, hogy azért használta ezt, hogy kijöjjön a ritmika, azért használta ezt a módszert. Úgyhogy az nekem nehéz volt. Őszintén én nem tudom elképzelni, hogy ezt hogyan olvastam el 15-6 évesként, vagy hogy mit gondoltam róla. Nem emlékszem, hogy elolvastam. Emlékszem, hogy gondolkodtam róla, és hogy tetszett. De így utólag visszagondolva nem volt egy áramvonalas élmény, az biztos.
Én nem emlékszem még az élményre. Nekem az van, hogy én eleinte próbáltam azt, hogy elolvasom az eredetit, aztán a nádasdit, de rájöttem, hogy ez így nem fog menni. Nagyon töri a megtörte az olvasást ilyen szempontból. És akkor én úgy gondoltam, hogy jó, akkor én olvasom a nádasdit. És a nádasditán volt egy csomó élményem, hogy így meg kellett néznem, hogy erről mit írt Madács, mert ez annyira furának hangzott, hogy így ilyen állampolgári kötelesség, meg mit tudom, tehát, hogy meg kellett néznem, hogy erre a Madács mit írt, és megvallom őszintén, egyszer-kétszer nekem jobban tetszett Madács. Tehát, hogy azt éreztem, hogy ez így sokkal...
Költői,
fennköltebbet akartam, csak az egy kicsikét nekem negatív konnotáció van az szó, hogy fennkölt, hanem nem az, hogy költői, hanem hogy olyan nekem kifejezőbb volt, amit ő mondott, nem volt annyira profán. És emiatt így nekem az egyszer-kétszer így jobban esett, hogy arra visszaolvastam, viszont biztos vagyok benne, hogy az élményben az, hogy így egybe tudtam olvasni, az sokkal jobban segített nekem is. És ugye nekünk mi előbb láttuk a darabot, mint hogy szerintem mind a ketten végig értünk volna róla, ugye én még mindig nem értem végig, de hogy ilyen szempontból, és nekem nagyon érdekesen, hogy megvannak azok a mondatok, ami elhangzott a darabban. Pontosan emlékszem, hogy milyen beállítás, hogy meg mi történt. Ez is egy hosszú darab, de én a
három madár... felvonásos volt?
Igen, szerintem.
Két szünettel játszották,
igen. Három órás volt, de most nem is erre akarom mondani, hanem én nem tudom elképzelni azt a Madács feldolgozást, ami az eredeti szöveget mindent. Tehát az valami bődületesen durva lehet. Egyrészt rengeteg a szín.
A nemzeti megnyitóján nem a teljeset játszották el?
De, és pont erre vagyok kíváncsi, erre nem néztem meg, hogy ez fenn van-e valahol.
Hát az Alföldi volt a Luciferben, de biztosan letörölték mindenhonnan az egészet, hogy nyoma sem maradjon.
Nem, mert egy csomó dolgok vannak meg. Ugye ez még a Jordán Tamásnak
az igazgatósága
alatt volt. Ugye ennek volt az a balhé is, hogy ilyenkor, mint ekkor lógatták volna le a WC papírt a filmrendezők, vagy valamilyen, mert hogy tiltakoztak a...
Az más volt, az a nemzeti filmalapos
történet. Jaj, az tényleg. De az időben nagyon közel volt egymáshoz, szerintem.
Én úgy emlékszem, hogy a Nemzeti Színház a 2000-es évek elején nyílt meg. És az persze, mert az első Orbán kormány alatt volt, amikor ezt meg akarták csinálni, aztán utána jött a Szoci kormány alatt egy olyan filmalap, ami működött, de írtóveszteséges volt, és csődben ment.
Arról amúgy van egy nagyon jó 444-es dokumentumfilm.
Partizános ráadásul, nem?
Nem.
Akkor kettő van róla.
Akkor partizános, nem tudom, majd mindegy, belerakjuk azért, most tökre ugye, nem partizános, igazad van partizános film, és azt hiszem, ez egy nagyon jó dokumentumfilm erről az egészről. Vissza ide a Madács versus, vagy hát plusz Nádasdihoz, hogy szerintem ez, én nem gondoltam volna, hogy ennek így van értelme, de olyan szempontból egy nagyon érdekes dolog, hogy Madács szerintem olyan dolgokról él meg, egy olyan gondolatiságot alkotott, ami még így is erős. Tehát nem kell neki ez a jambusok, meg költőiség, meg minden, mert a mondani való, meg a gondolat eléggé erős. Akarunk-e arról beszélni, hogy magáról a Madácsról, meg így mert nekem van egy a szöveggel kapcsolatos gondolatom, ami már bevezetné a színdarabot.
Beszéljünk arról, amiről szeretném, mert nekem is van egy hasonló téma, és lehet, hogy ugyanaz.
Jó, nekem az a témám, hogy ez a darabban ez Székely Kriszta rendezte, tehát lány női rendezőnk. Isten a darabban nő, akit a színésznő, aki játsza, nem fog jutni az eszembe, a Szirtesági-nak a lánya, Pálmai Anna játszik, tehát Lucifert egy nő játsza szintén. És hogy hát Madácsról sok minden megvan, de Madács mondjuk úgy, hogy nem igazán nem sokra értékelte a női nemet, mondjuk ezt így ki, és hogy szerintem, amiközben olvasod a szöveget, nagyon határozott elképzelése van arról, hogy egy nő az milyen lehet, mit ér, mik a főbb lények, mi ez az egész, tehát az Éva karaktere, azt nagyjából ugyanazt hozza végig, ő egy dolgot képvisel, egy nagyon fontos dolgot, tehát nem elvitatja szerintem azt, hogy nincs szükség a nőkre, vagy bármi, de hogy eléggé lekorlátozza ezt a dolgot. És a szövegek is olyanok. És ez az előadás rohadtul kihúzta azokat a szövegrészeket, ami már túlzásba vitte ezt a lekicsinyítést olyan szempontból, hogy csak erre korlátozódik az Éva szerepe. Ugye itt az van, hogy nem csak az van, hogy a Nádasdi szöveget használják alapul, hanem még azt is átírták, és azt is megvágták, tehát nem a teljes szövegkönyvben, és szerintem egyszerűen le vannak vágva azok a történetszálak, meg részek, ami ez a nagyon-nagyon hagyományos női dolgokról szól, hogy inkább a női nem szerepéről. Én az előadásban azt éreztem, hogy ez inkább egy párkapcsolat, tehát, hogy ahogy inkább azt hangsúlyozták ki, hogy az Ádám és az Éva nem tehet semmit, mert végül mindig egymást találnak minden helyzetben. Te ezt láttad -e benne, vagy mennyire?
Igen, és így visszafelé mennék abban, amit elmondtál. Egy gyors megjegyzés ahhoz, hogy mit játszottak el a Nádasdi darabból, és mit nem, vagy a Nádasdi fordításból, és mit nem. Szerintem az első felvonás az majd, én legalábbis az volt az érzésem, hogy az egy az egyben a Nádasdi fordítás, és a a harmadik felvonás az viszont teljesen elszakadt ettől.
A második, a harmadik annyira nem?
Igen. Oké. Adom. Ez csak ehhez a dramaturghoz. A Éva karaktere, igen, éreztem, és szerintem Madács, ugye ezt a 19. század közepén, vagy első felében írta Madács, itt még azért 80 évre, meg 100 évre vagyunk a szüfrazsett mozgalomtól, a női egyenjogúságtól, itt még nem nagyon jelentek meg ezek az eszmék, amiket Madács így behozhatott volna, vagy ami árnyalhatta volna ezt a képet. Volt egy csomó fejlődés, kicsit más szemszögből közelíti meg az Évát mindenhol, de alapvetően igen, ő ugyanaz a karakter, és igen, ez egy hagyományos női kép, semmi progresszív nincs benne, semmi egyenjogúságra törekvés nincs benne. Igen, ez úgy van, ahogy elmondtad, és nem mentegetni akarom Madácsot, csak talán erre az lehet a magyarázat, hogy ezek a gondolatok akkor még így nem nagyon születtek meg. Vagy nem nagyon voltak mainstreamek.
Nem. Nyilván ezt nem tudhatjuk, hogy akkor mi volt, vagy valami, de hogy szerintem azért már az ő korában is tehát nagyjából az Éva az csak szép.
Igen.
Tehát ezt mondjuk ki, az Éva, tehát minden egyes dolga ő szép, és ezáltal vonza a férfit. És ez megy végig az egész darabon, tehát ez az egy funkció.
Igen.
Azért egy Ádám egy összetette valami. Szerintem azért itt lehetett volna több összetettséget is lenni, amiben egy-egy példa van, tehát hogy amikor mondjuk egy anyaként szerepel, vagy valami, tehát azért több szerepfogás. Oké. Vegyük úgy, lehet, hogy már én akarok túl sok mindent ebbe így belelátni, de az azért híres volt arról, hogy Madácsnak mondjuk úgy, hogy nem volt egészséges kapcsolata a nőkkel.
Egyetértek. Igazából mindennel egyetértek, amit mondtál, csak én ezt a magyarázatot látom rá, hogy ezt...
Igen. Jó, de így meg, hogy így nyúltak hozzá a darabhoz, így ezt nem érzed a vitnak 2024-ben. Tehát, hogy pont azokat a dolgokat emelték ki, szerintem nagyon sok mindent ebből, ami tehát ugyanúgy megmaradt a gondolat, tehát nem változtattak ezen, tehát Éva ugyanígy itt ezt a szerepkört viszi, csak nem hangsúlyozzák ki ezt ennyire talán, tehát ilyen szempontból. Maga a darab szerintem jó volt, érdemes megnézni, de tényleg kell hozzá idő meg türelem. Az első 15 percben nagyjából egy zenére vonulnak az emberek össze-vissza, és ez először nagyon furának tűnt nekem, viszont megadott egy alap, tehát azt éreztem, hogy valahová kerülök, és nekem azt tetszett ebben az előadásban, hogy a mozgásszínházból nagyon sokat merített. Ilyen szempontból, tehát nagyon sokat dolgoztak a színészek így a testükkel.
Meg nagyon zenei is volt.
Igen, abszolút. És hogy minden úgy át volt dolgozva, hogy nem úgymond Bizáncban voltunk, és akkor arra jellemző dolgok, vagy bármi, hanem minthogyha egy amerikai új egyház mellett. Tehát nem.
Ugye ez már megint a második felvonástól, mert a második felvonás első színe volt Bizánc.
De előtte is azért simán benne voltak volt ott az amerikai zászlós rész, amikor ugye itt a szabadságért küzdöttek meg mindent, tehát hogy soha nem volt az, hogy arra a korra jellemző, amiben éppen játszódik. Igen. Tehát ez nem volt meg, hogy akkor is az volt, hogy valamire utalt a közel múltunkból jövőnkben. Így
volt.
Szempontban.
Volt. Nekem nagyon tetszett a darab.
Mondom, érdemes megnézni, szerintem a Katonák Székely Krista fogja megmenteni. Én már évek óta nehezen jártam oda, mert mondtam, hogy még egyszer ezt a rendezést ugyanígy, ugyanaz az ember, ugyanazt játssza benne, ugyanúgy, és minden nagyon szép, és látszik, hogy itt ilyen nagy csúcsra járatás van, de...
Még egy ibzem.
Én biztos, hogy nem nézem meg. Tehát nekem eléggé sok ilyen csalódásom volt, és hát az elmúlt pár évben az egyedül egy dolog, a Pintér Béla rendezés tetszett a Katonában, de most ez is. Úgyhogy igen.
Végül te nem azt a vonalat hoztad, amit én találtam, arról még erről még akarsz valamit elmondani?
Nem, mehetünk rá, arra rá.
Jó. Ugye Madácsnak a KB kortársa Marx volt, és nagyon sok ilyen a klasszikus baloldali elmélet, meg világnézet jön át ezen a könyvön. Én erre nem emlékeztem gyerekkoromból, vagy hát tini koromból, amikor olvastam, most viszont nem tudtam nem észrevenni. Neked ez feltűnt, vagy csak én kattattam erre annyira rá az elmúlt időben? Szerintem kattantam rá,
ugye, tudni kell, hogy a Dávid ilyen Baby Yoda-s jegyzetekkel tele is rakta a könyvet, mire hozzám került addigra. Itt pont a család és a tulajdon fogalmánál oda van írva, hogy ez Marxra utal, egy Baby Yoda-s posztitán. Szóval nem tudom, nekem az az igazság, hogy inkább a darabból vannak ilyen megéléseim, hogy ők mire hogyan utaltak. Szerintem Madács, én ezt nem vettem észre egyáltalán, és ott még nem tartok, tehát a Falansztert még nem olvastam el a Nádasdi fordításában, de én azt éreztem, hogy itt én pont, hogy emiatt én tök konzervatívnak gondoltam Madácsot, hogy alapvetően egy ilyen negatív utópiája van a fejlődéssel kapcsolatban. Mert ha van lehangoló cucc ebben a könyvben, akkor az a falanszteres rész. Tehát az abszolút borzasztó. Úgyhogy én nem gondoltam azt, hogy ő pont, mert igen, mert hogy ugye nem gondolsz bele, hogy akkor, abban a korban úgymond mi számított haladónak, és akkor mondjuk úgy azt, hogy az volt a haladó, ha valaki ismerte Marx tanait, és én ebben nem gondoltam, mert nekem pont inkább egy ilyen a fejlődéssel szembeni borulátása volt, ez az egész olyan, hogy az egész manács, és az ember tragédiája arról szól, hogy mehetünk mi előre, próbálhatjuk ki újra, de úgy is ugyanúgy el fogunk bukni, és ugyanúgy neki fogunk állni. Tehát...
Igen, ugye ott ő egy természetes fejlődést rajzolt föl Londonig, ami a londoni színig, ahol ő van, ami így a korai kapitalizmusnak a csúcsa volt, és aztán onnan indította el az agyát, hogy ez hova vezethet. Nem érintette annyira ezt a késő kapitalizmust, vagy végstádiumi kapitalizmust, amiben most vagyunk. Neki a falamesztere az így az optimalizálásnak a csúcsa.
Igen.
Kicsit az, ami egyébként most történik így a világban a time management-tel, meg a Zoom meeting közben PowerPoint prezentáció készítésével, a multitaskinggal, tehát hogy itt érzem, hogy ahogy ő elkezdett, ahogy Madács elkezdett egy világot teremteni, azért nagyjából...
Én tökre nem értek ezzel egyet. Mit optimalizáltunk? Semmit. Szerintem semmit nem optimalizáltunk, csak állítettük
magunkat. Dehogy nem, minden sokkal hatékonyabb. A gyártás technológiák, a munka,
igen,
a
és cserébe termelés. Azért, hogy több dologunk legyen, amire nincs szükségünk.
Pontosan.
De hogy ez nem optimális dolog, ez nem egy a falanszterv azért nem ez van. Szerintem. Hanem ott, amit nem is hozol létre olyat, amire nincs szükséged. Tehát ott egyen cuccok vannak, egyen, és úgy lehet optimalizálni.
Értem.
Így nem lehet optimalizálni, hogy mit csináljunk.
Értem. Hát akkor Madásnak nem volt igaza.
De Madásnak szerintem igaza volt, és azért borzasztó az a világ, mert ő kitalálta, hogy hogy lehetne jól optimalizálni, de azt az ember nem fogja tudni megcsinálni.
Igen.
Ez a szocializmus megpróbált, ezt akkor átbukott bele, mint annak a rendje.
Ugye, amit mondtál, itt a tulajdonról szóló rész, ami az elején van, igen, a paradicsom, a harmadik szín, ami a paradicsomon kívül van, a család és a tulajdon lesz, idézem, a család és a tulajdon lesz a világ kettős mozgatója, ezekből fog születni minden öröm és kín. Ezekből születik minden nagy nemes dolog, de ezek fel is fallják saját gyermeküket.
Így van.
Szerintem ez, nem tudom, ez csodálatos szöveg, ez a prózai fordítás volt, de az eredeti is nagyon hasonlít erre.
Igen, tehát nagyon sokszor az van, hogy szerintem olyan, nem volt szükséges az átírás, mert működött ilyen szempontból. Ez az esetek szerintem 20%-át érinti, tehát nem azért van nem olyan sokat.
És tehát az, hogy ez a szöveg is, hogy így pontosan látja, hogy ez a legjobb dolog a világon, kérdés nélkül, és ez fogja okozni a pusztulást.
Viszont mindenki, de hogy érted, tehát, hogy mindenki a világon a legjobb dolgot akarja magának, és a legjobban, és ez nem működik, tehát...
És valahogy erről szól a ember tragédiája is. Én nekem lett egy olyan nünükém, miközben ezt olvastam, meg a darabot néztem, meg az utóbbi néhány hétben, hogy az ember tragédiája lehetne a baloldali István a király.
Érdekes gondolatok vannak néha a fejedben.
Mert egyébként ez az ember tragédiája az olyan mélyen magyar, ez a magyar dráma.
Hanem hogy a bánkban.
Szerintem, hogyha megkérdezelnél 100 embert az
ember
utcán, többen mondanák az ember tragédiáját, és minimálisan a bánkbánt. Úgyhogy ez egy annyira magyar dolog, és annyira...
Megkérdezem a jövő héten a juniorokat, majd nem, ha majd visszajöttek erre a kontinensre, hogy magyar drámát mondják, és hogy mi jut eszükbe.
Aha, jó.
Mostanában tesztelgetek dolgokat ilyen szempontból. Az egyik tréner nálunk a Vangelist használta a zenének, és nem volt egy ilyen feloldás, hogy a zene után mondta, hogy hát igen, most ebbe a korszakba érkeztünk együtt, és minden, és volt pár 20 éves a társaság, viszont nem tudták, hogy hova érkeztek, és utána meghallgattattam a 20 éves munkatársaimmal, és olyanokat mondtak, hogy nem tudom, iskolai ünnepség, trónokharca, anyukám még bevonuló zenéje az esküvőn, meg ilyenek, szóval, hogy így azért úgy azt gondoljuk, hogy megint csak egy olyan dolog, hogy azt gondoljuk, hogy ami így tökre adott, meg ugye örök popkultúrális szösztenet, az már egy pár év múlva már nem igazán van meg. Jó, érdemes szerintem a Nádasdi, tehát ez szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy meg lehet nézni ilyen szempontból. Érdemes szerintem a Katonába is megnézni a darabot, de mondom, tényleg 3 óra, 2 szünettel, tehát nem egy rövid dologról van szó. Viszont...
Mielőtt tovább megyünk, egyetlen egy dolog van, amiről megbeszélni akartam, hogy 10 év múlva a lányaink eljutnak oda, hogy az ember tragédiáját fogják tanulni az iskolában. Én ezt a kötetet adom a kezükbe, és azt mondom nekik, hogy a Nádasdi oldalakat olvassák el, és néha szövegkiemelővel majd kiemelem nekik azt a 10 sort a madácsból, amit egyébként idézünk mindenhol, a emlékezzél ember.
Szerintem hagyd a gyerekeidet, hogy emeljék ki azokat a dolgokat.
Vagy akkor emeljék ki, tök mindegy, mert úgyis arról fognak majd beszélni az iskolában, tehát ezek a híres idézetek az ember tragédiájából. Igen. De a Nádasdi szöveget olvassák, hogy megértsék, hogy miről szól, mert szerintem ez egy sokkal, sokkal fontosabb szöveg annál, hogy
azért félretegyünk, mert régies.
Hogy a régiessége miatt ne olvassuk, vagy a régiessége igen, árt a szövegnek.
Oké. Okay. 2 hét múlva egy olyan történettel fogjuk folytatni, ami végtelen. Ugyanis a végtelen történetet fogjuk megbeszélni Mihály Endétől. És meg is fogjuk nézni a filmet, mert kiderült, hogy én nagyon régen olvastam ezt a könyvet. Dávid, te olvastad régen a könyvet?
Én a könyvet nem olvastam, én először láttam a másodikat, aztán az elsőt.
Na, és én egyik filmet se láttam. Úgyhogy a Dávid most a könyvet olvassa, én a filmeket tervezem megnézni, és akkor erről fogunk beszélni. És hogyha utána minden jól halad, látjátok, mit tett velünk 2 hét szünet, akkor előveszünk már egy olyan szerzőt, akiről beszéltünk, viszont akkor nem egy annyira híres könyvéről beszéltünk, ez viszont igencsak híres, ez a Szolgáló lány meséje, Velem egy idős, 1986-ban született ez a könyv, úgyhogy Margaret Atwoodról lesz szó egy hónap múlva is a Szolgáló lány meséről. Egyáltalán nem tervezem, hogy megnézem a sorozatot. Örülök, hogy ezt végre rászántam magam, hogy elolvassam könyvbe, úgyhogy semmi kedvem még ezt audiovizuálisan is magamat kitenni ennek. Mert az a könyve, tehát nekem a könyvekkel kapcsolatban az az érzés, hogy a könyvekbennél ugye pont ez, hogy eldöntheted-e, hogy mennyit engedsz át a szövegből, a filmben ez nincs. Tehát ha ott vagy, és nyitod a szemed, és figyeled, és a hangok, akkor minden átmegy. És én nem biztos, hogy ezt most akarom magamnak, úgyhogy a könyvről lesz csak szó. Okay. És akkor, sziasztok!
Hello!